remekkel folytatjuk.
Így van, köszönöm szépen a szót. Valóban nagyon szerencsés volt, hogy most zajlott le ez a diskurzus, mert a nemzeti névtérnek egy másik területére, vagy a leendő nemzeti névtérnek egy másik területére evezünk át. Mostanáig a földrajzi névtérről volt szó, és az elkövetkező két előadásban pedig a személy névtérről lesz szó. Ezen belül is szorosabban a Petőfi Irodalmi Múzeum személy névteréről, illetve azokra a munkálatokra, amelyeket mi ebben a névtérben végzünk. Egyrészt azért, mert a saját szakmai meggyőződésünk szerint haladunk ezen az úton, másrészt azért, mert figyelembe vesszük egy lehetséges, sőt egy kívánatos nemzeti személy névtérnek a létrejöttét is. Tehát egy picit ezzel a kettőséggel hallgassák mindazt, ami most el fog hangzani az előttünk álló két előadásban. Tehát egyrészt, hogy egy intézményi névtérben zajló munkálatokat fogok én és Anikóék megmutatni. Másrészt pedig ez valamiféle modell, vagy egyfajta út lehetséges majd egy jövendő személy névtér, nemzeti személy névtér számára is. Miről lesz szó? Ilyen nagyon apró betűs táblázatokat nem fogok sokat mutatni meg, illetve elmondom, hogy mi van rajta, nem kell erőltetniük a szemüket. Arról van szó, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban most már másfél évtizedes tradíciója van, de lehet, hogy már lassan két évtizedes tradíciója van annak, hogy szakirodalmi adatbázisokat építenek, amelyeknek az alapja egyfajta névtérépítés. Amikor ez a munka elindult, akkor rengeteg apró adatbázisról volt szó, amely most ma már egyetlen egy rendszerben van együtt. Nézzek az analógiákat. Sok különböző forrás, lényegileg azonos típusú adatokkal, azonos típusú entitásokkal, amely aztán egy rendszerben kell, hogy együttműködjön. Tehát itt csak felvillantottam azokat az adatbázisokat, amelyekből már összeállt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a névtere, Magyar Családtörténeti Adattár, a főnemesség genealógiája, díjazottak, a Magyar Életrajzindex, a gyászjelentésekből vett adatokkal, nekrológokból vett adatokkal, ez maga az alap életrajzi index, partecédulákból vett adatokkal, településekre vonatkozó adatok, a magyar írók sírjainak adatbázisa, a kortárs írók bibliográfiája, a becsületrend magyar kitüntetettei, magyar emigráns írók és műveik, diplomások adattára, Budapest topográfia. Tehát úgy röviden összefoglalva ezekből az adatbázisokból, egykor fizikailag és különálló adatbázisokból épül fel a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a névtere, személy névtere a mai napon is. Nagyságrendileg körülbelül 600 ezer név ószörítő rekordról, tehát 600 ezer név entitásról beszélünk. Ebben a tekintetben az általam ismert magyar személynévterek között az első háromban ott vagyunk. Ha nem tudom, hogy a dobogó melyik fokán, de az első háromban egészen bizonyosan. Zajlott már egy név egységesítési projekt 2008-ban. Ez azután történt, miután a különálló adatbázisokat egy rendszerbe töltöttük össze. Erről a projektről, erről a névegységesítési projektről a Dunaújvárosi Network Shopon Komár Éva kolléganőm és Simon András tartott egy érdekfeszítő előadást. Amiről én most beszélek, ez ennek a névegységesítési munkálatnak egy második fázisa. Az első fázisban körülbelül 80 ezer besorolási rekorddal csökkentettük az állományt, tehát nagyságrendileg 140 ezer név entitás azonosságát tudtuk kimutatni az összetöltés után. Nyilvánvalóan az összetöltés után rendkívül redundáns volt ez a rendszer. Ezt a redundanciát igyekeztünk és igyekszünk azóta is megszüntetve. Igen, nehéz követni a saját szöveget. Különböző forrásokból érkező tartalmú rekordokról azt tartjuk, hogy mindegyik értékes és megőrzendő adatokat tartalmaz. Ezért nagyon fontos az, hogy az a munka, amit mi végzünk, az nem duplumszűrés, Tehát nem arról van szó, hogy megállapítjuk, hogy ez a kettő entitás azonos, az egyiket kidobjuk, a másikat megtartjuk, hanem azokat az adatelemeket, amelyeket a két rekord tartalmaz, azokat azonosítjuk, nyilvánvalóan a teljesen azonos adatelemekből egyet-egyet őriz meg a rendszer, az eltérő adatelemeket viszont megőrizzük, mi a saját szakzsargonunkban úgy mondjuk, hogy ezeket összemörzsöljük. Ez azt jelenti, hogy egy rekordon belül létezik redundancia, ezt a redundanciát mi értékesnek tartjuk, azt gondoljuk, hogy megvannak a megfelelő szakemberek arra, akiknek el kell dönteniük, hogy adott esetben melyik adatelem a hiteles, de nekünk nem feltétlen feladatunk ezt megtenni. Majd hozok erre konkrétabb példát is. Ugyanakkor hoztunk egy olyan döntést, ami arra vonatkozik, hogy ebből a sok-sok érkező vagy egymás mellett élő rekordból egyet eminens rekordnak tartunk. Az eminens rekord fogalmát úgy vezettük be, hogy ebből a hosszas listából eldöntöttük, hogy melyik az, amelyik adatgazdagság tekintetében talán a legteljesebb, tehát a teljes névrekord irányába mutat, illetve úgy gondoltuk, hogy a mögöttük álló, az adatbázis mögött álló nyomtatott adatforrások, amelyekből ez meg lehet építve ez az adatbázis, talán a legfontosabb, leglényegesebb forrásokat tartalmazza. Ennek alapján majd mindjárt mutatok egy relevancia sorrendet is, de a Magyar Életrajzi Index a PIM névterének az eminenség tekintetében a kitüntetett adatbázisa. Tehát mindazok a nevek, amelyek a Magyar Életrajzi Indexből érkeztek, ezek az eminens rekordjaink. Tehát ez valamiféle verifikáció. Tehát azt mondjuk, hogy ez a kitüntetett, ez a hiteles névrekord, és minden egyéb adatbázisból érkező adat az ehhez a rekordhoz fog csatlakozni. Az azonosítás alapezői, a nyilvánvalóan Mark rendszerről beszélünk, tehát itt Mark hívójeleket fogok itt emlegetni, amiről tudjuk, és teljesen azonosságon mondom én is, hogy ez egy alternatíva a sok közül, a milyen jelen, ilyen rendszer. Tehát nyilvánvalóan a százasnak az AJD almezői, ezek az alapmezők, és rengeteg járulékos mező van, a másik ilyen bonyolult táblázat az ad ezt, hogy megmutatom, hogy milyen adatelemekből épül fel nálunk egy teljes rekord, azok a mezők, amelyeket a 6XX, illetve 9XX mezőben írunk le, illetve 500-asokat is használunk. Tehát ezek az adatelemek, ezek mind az egyes entitások azonosítására szolgálnak. A párok felépítése, tehát hogy ki kivel azonos, vagy hogyha rekordban gondolkodunk, akkor mondjuk azt, hogy mi mivel azonos, és itt nem sértem meg a személyeket, mert ugye entitásokról beszélünk, tehát személytelenítünk itt egy picit. Azonos adatelemek szerint történt az egységesítés 2008-as első fordulójában és a mostaniban is. Most azonban az azonossági kritériumait már nem vettük annyira szigorúra. Az első esetén mondjuk, hogy nagyon biztosra mentünk, ennek megfelelően bizonyos azonos entitások ki is maradtak az első körből. Most őket is megcéloztuk, hogy azonosítani tudjuk egymással. Na, akkor ez az utolsó ilyet borzadom, de ezt azért felolvasom csak azért, hogy lássák, hogy milyen adatkörrel dolgozunk. Nyilvánvalóan az egységesített név, nemesi előnév, főnemesi rang, születési halálozási dátum, rokonsági kiegészítő, ifjú, öreg, idős, stb. Ez van ebben az adatmezőben. Névvariánsok, rendkívül fontosak. Foglalkozás, életrajz, vallás, születési hely, születési megye, pontos születési dátum, keresztelési dátum, halálozási hely, halálozási ország, pontos halálozási dátum, és talán nem is olvasom tovább, mert az iskolai végzettségtől kezdve milyen egyetemre járt, milyen karon végzett, milyen pályafutást futott be a szakmai munkája folyamán, lakhely, önéletrajza, de rendkívül sok adatelemet fölveszünk. Amennyire csak lehet, igyekszünk minél több adatelemet használni, egyszerűen azért, hogy egyre nagyobb biztonsággal tudjuk az adott entitást azonosítani. És hát itt vannak ugye a Mark hívójelek is, tehát itt vannak a 900-as mezők tartománya, amiről beszéltem, hogy az azonosításban fontos szerepet játszott. Ott vannak a 600-asok, tehát ne menjünk bele, mert az idő nagyon rövid. Melyek voltak azok a feladatok, amelyek az egységesítés első fázisa után az adatbázisban a kollégáim számára folyamatos munkát jelentett? Egyrészt az, hogy új entitások jöttek létre, amelyek azonosan jelenthették azt, hogy új párok is keletkeztek, nem azért, mert nincsen behasonlítás, hanem azért, mert az új párok úgy jöttek létre, hogy különböző adatelemeket javítottunk. Így van, javítások folyamán, tehát hibás adatelemekkel ki lettek javítva, és akkor a két rekordnak az azonossága már is beugrott ebbe a képbe. Ugyanakkor finomítottuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján azonosnak tekinthetők egyes entitások, illetve rengeteg adatjavítás zajlott, a település és a foglalkozás nevek egységesítése lezajlott, illetve folyamatban van ezeknek az egységesítése és a dátumformátumok. Na most ezek gépi azonosításnál folyamatosan azt jelentik, hogy megnő az azonos entitásoknak a száma, mert ezek a formális javítások, ezek már is összehozzák a párokat. A villák, na most ez lesz az a pillanat, nem most, egy kicsit később, amiben az András segítségét fogom kérni, hogy ő magyarázza el nekünk, hogy mit is tekintünk villák alatt, de ez egy fontos kérdés, hogy ezt az egységesítésnél ezt a kérdést ki tudjuk, ezt a problémát ki tudjuk küszöbölni. András elmagyarázza majd. Mi az egységesítés célja? Nyilvánvalóan a primér és legegyszerűbb cél az a redundancia csökkentése a PIM névterében, de ennél azért lényegesen messzebb mehetünk, mert adatgazdagításról is beszélünk, tehát az eminens rekordok adatgazdagításáról újra csak hangsúlyosan szó van, egy személynek adományozott díjak, a róla írt nekrológok, és egyéb olyan adatelemek, amelyek nem voltak benne az eminens rekordba, ezek az egységesítés által bekerülnek ebbe a rekordba. Az elvi cél a teljes névrekordnak, tehát az adott entitás adatgazdag, lehetséges módon minél több adatelemet tartalmazó rekordjának a létrehozása. Illetve itt jönnek be ezek a tágabb körű célok, azt gondoljuk, hogy a PIM névterében lefolytatott munkálatok, ezek egyfajta modellkísérletet is jelenthetnek majd a nemzeti névtér számára. Azzal együtt, hogy ma még nem tudom megmondani, de nem hiszem, hogy bárki meg tudná mondani a jelenlévő urakkal egyetemben, hogy pontosan hogyan is fog majd kinézni a személy névtér modellje a nemzeti személy névtérben. De az biztos, hogy azok a munkafolyamatok, amelyeket mi végigcsinálunk a PIM-be, ezek valamilyen jó gyakorlatot vagy hasznos adalékot hozzátehetnek majd ehhez a közös műhöz. És ezt mi szeretnénk is. És van még egy nagyon fontos szempont, erről fog szólni a következő előadás. Mi a névterünket szeretnénk publikálni a szemantikus webben, és szeretnénk, hogyha részévé válna a WIAF szolgáltatásának. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon erős másfajta hitelesítést jelentene a PIM személynévternek, egyáltalán minden személynévternek, amely egy ilyen nagy nemzetközi szolgáltatás keretébe bekerül. Egyrészt azért, mert rangot jelent, másrészt egyfajta hitelesítése is annak az adatállománynak, hogy az a névtér elfogadta sajátjának. Harmadrészt, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, mi szeretnénk a WIAF által kiosztott ID-kat, azonosítókat visszahozni a saját rendszerünkbe, és úgy gondoljuk, hogy ez a PID, ez az állandó azonosító lehetne majd annak a néventitásnak, akár a nemzeti névtérben is elfogadott ID-ja, mert az egyből egy hazai azonosítást és egy nemzetközi azonosítást is végrehajthat. Tehát ez is feladatunk, amit ezzel az névegységesítéssel szeretnünk volna elérni. Úgy gondolom, hogy el is értünk, hogy a WIAF-ba publikálható. Olyan minőségűekké váltak a rekordjaink, hogy a WIAF-ba publikálhatóak ezek. Mik voltak még a fő célkitűzéseink a névegységesítése? azon önmagukkal azonos név entitások rekordjainak az egységesítése, amelyek nem kerültek be az első fázisba, mert az akkor azonosításra felhasznált evidens adatelemek kevésnek bizonyultak az egyértelmű egységesítésre. Ez csak ilyen szép definitív mondat, ez világos. A másik célunk az volt, hogy el szeretnénk jutni, vagy el akartunk jutni addig a határig, ameddig gépi algoritmussal meg lehet tenni azt, hogy egyértelműen azonosítunk két entitást. Ennek számunkra vannak kitapintható határai. Úgy gondoljuk, hogy ez a második kör, ami most zajlott, ez elment eddig a határig. A harmadik feladata, ami a második forduló után lesz igazán izgalmas, hogy egy olyan gépi támogató módszert szeretnénk kidolgozni, amely az intellektuális azonosítás alá dolgozik. Tehát olyan segéd listákat, segéd lekérdezéseket tud a kollégák számára biztosítani, amelyek alapján aztán további intellektuális, már intellektuális, tehát személyes emberi részvételt igénylő munkával további azonosságok is megállapíthatóak, és a névtér tovább tisztítható ezen a módon. A prioritás, ez nagyon érdekes, ez az, amire előbb utaltam, hogy honnan jött az eminens rekord, ugye a prioritás a lista tetején ott van az életrajzi index, az kapta az egyes, tehát a legfontosabb prioritást, és aztán az összes többi adatbázisunkat egyfajta értékelési szempontrendszer alapján sorba állítottuk, és így ezt az erős sorrendet végül is meg tudtuk határozni az egységesítés számára. Érthető, tehát ha nincs egy név a magyar életrajzi indexben éppen ott, akkor a következő prioritási sorrendben lévő adatbázis lép az eminenség helyére, tehát akkor az lesz az eminens rekord, amely a életrajzi index partecédulá adatbázisából származik, és így tovább. Párosítás. Ez maguknak az azonos entitásoknak a kimutatása. Nem állattenyésztési kérdés. Azok lettek a párok, ahol a teljes normalizált név megegyezik, és a születési vagy halálozási év nem különbözik, vagy pedig a 900-as adatcsoportból legfeljebb egy pár különbözött, vagy egy adatelem különbözött. Tehát nyilván a 100-asnak, a 100 aljévi azonossága az egy párt hozott már létre, és a 900-as kiegészített adatelemek közül maximum egy volt a különböző, tehát az összes többi azonos volt. És itt van ez a zárójel, a keresztnévnél valamelyik bontott változató is szóba jöhetett. Tehát ugye vannak kettős keresztnevű emberek, mint a Nagy Sándor Józsefet hoztam, mint a Aradi Vértanút. A Nagy Sándor is belekerült ebbe a képbe, meg a Nagy József is belekerült ebbe a képbe, a Nagy Sándor József mellett. Tehát őket is még így párnak tekintettük. És aztán utána a Kovácsokat CH-val, Cs-vel, TS-sel, stb. Az I-t, Y-t, tehát ezek mind olyanok voltak, amelyek a párosításnál nem jelentettek különbözőséget. Hogyha a többi adatelem persze természetesen azonosságot mutatott. Most nagyon sűrű ez a slide, nem kell végigolvasni. Egyszerűen csak annyit szerettem volna ezzel megmutatni, hogy a pár kapcsolatokat, vagy a párosításokat, ezeket értékeltük is. Tehát nem elegendő az, hogy önmagában ezen formai elemek alapján párba állítottuk az entitásokat, hanem az adatelemek, mindjárt felolvasok egy néhányat, van egy komoly szempontrendszer, mínusz 13-tól plusz 13-ig kaptak egy pontszámot. Hogy mennyire erősek az adatoknak az azonossága. Nézzük egy néhányat. A születési év a pár minden tagjánál ki volt töltve, és azonos volt, ez egy plusz pont. Ha a halálozási év a pár minden tagjánál ki volt töltve, és azonos volt, ez megint egy pont. A születés és a halálozási év egyaránt mindként esetben ki volt töltve, és meg is egyezett, ez újabb két pont. Ha nézzünk egy-két mínuszost, ugye a vonal alattiak a mínuszosak. Ha a 900-as születési dátum különbözött, ez mínusz két pont. Ha a születési település különbözőt, ez mínusz 2 pont, nem olvasom tovább, de hát látják, hogy hány elemből áll ez a szempontrendszer. Ez azt jelenti, hogy ezen a pontszert úgy jelenti, hogy egy pár létrejött, és kapott egy pontot. Na most mit csináltunk a pontokkal? Lépjünk tovább. Na, még ez nagyon szuper, ezt nézzék meg. Ez azt jelenti, hogy hány párt tudtunk felállítani az adott pontszámhoz tartozóan. Tehát itt a mínusz 10-től indulóan jönnek a nagy számok a mínusz 1-ig. Tehát akik elég sok mínuszosat kaptak, ott rengeteg párt tudtunk létrehozni, és aztán a nullánál csökkentek a számok, és aztán nagyjából az erős pluszos számok azok nem voltak olyan túl nagyok. Hát nézzük, hogy milyen döntést kellett hozni. A döntésünk az lett, hogy plusz 4-ig lehet csak egyértelműnek tekinteni az azonosságot. Valamit elírtam, mínusz 4 és plusz 4 között. Hogy kihagytam valamit a szlájból, egész biztos.
Nem, plusz 4, az az úgy stimmelt valószínűleg. A plusz 4-től kezdve az 8.
Ja, bocsánat. Tehát így, tehát plusz 13-tól, bocsánat, így van, tehát ezt emeltem ki Fettel. Világos. Tehát plusz 13-tól plusz 4-ig lehetett csak egyértelműnek tekinteni az azonosságokat. Ez az pici kis csalódást jelentett, ha ezt felbontjuk, akkor ez nagyságrendileg csak 8000 pár ebből a rengeteg számosságból, és egy kicsit még tudtunk finomítani az algoritmuson, és ennek alapjában az lett vége?
Jaj.
Az lett az eredmény, hogy 11.784 esetben egy eminenshez egy nem eminens tartozott. 684 esetben két nem eminens, 20 esetben 3, és egy esetben 4. Akkor rohanok. Igen, ezt még el kell mondani, hogy ezután jött még egy félautomatikus azonosítás, ami azt jelentette, hogy a plusz 4 és a mínusz 4 közötti párokról, tehát hogy megyünk visszafele a pontszámokban, arról készültek listák. Nagyjából 36 ezer párosítás szerepelt ezekben a listákban, amelyeket a kollégáim átnéztek szemmel, intellektuálisan, végignéztek 36 ezer soros Excel-t. És a 36 ezer sorból úgy találták, hogy azért 18 ezer pár az azonos. Tehát ennyivel növekedett még az azonosságoknak a száma, aminek a végeredményre az lett, hogy 30 ezer pár került bele az egységesítésnek a második fordulójába, ami nagyságrendileg 58 ezer személynevet, személyentitást jelent. Haladjunk. Kihagyjuk a villákat.
Hagyjuk ki villákat.
Oké. Egy mondat erről, és ez a kész. Mi a következő munkafázis, tehát a második forduló után készülnek ezek a támogató ellenőrző listák és lekérdezések, azokról az eminens rekordokról, ahol változott, nőtt a rokoni reláció szám, tudják, akinek két anyja van. Szóval ez az az eset. Tehát ilyen véletlenül előfordul, tudjuk, hogy itt valami hiba van, mert azért ez ritka a való világban, tehát ilyen ellenőrzéseket végrehajtunk. Azokról az eminens rekordokról, ahol ismétlődik a születési és halálozási dátum, ez nem biztos, hogy hiba. Mert egyik adatbázisból bejön egy olyan, ahol van egy kérdőjel valahol, évnél, hónapnál, napnál, a másiknál van egy pontos dátum. Ezt ismételhetővé tettük, ezt az egyébként logikusan nem ismételhető mezőt, és aztán ezzel lehet bogarászni, hogy tudjunk dönteni, hogy melyik a hiteles. És aztán ezt a harmadikat még ezt hagyd mondjam el, ez izgi. Ugye mostanáig mindig a név volt maga az azonosítás elsődleges szempontja, a 100A. Most már eljutunk odáig az egységesítésnél, hogy nem a név lesz az elsődleges azonosítási szempont, hanem olyan rekordokat is nézünk, ahol nem veszük figyelembe a nevet, csak a születési, halálozási hely, születési, halálozási idő azonosságot. Azon rekordok kerülnek bele ebbe a körbe, amelyből a négy szempontból legalább 3 megegyezik. Tehát azt mondjuk, hogy nagy valószínűsége az az ember, aki ugyanott született, ugyanott halt meg, ugyanakkor született és ugyanakkor halt meg, napra pontosan, akkor is, hogyha a neve nem egyezik a két különböző forrásban, ez esetleg lehet ugyanaz. A szerzeteseknél például ez nagyon világosan látszik, ahol a keresztnév megváltozik, tehát egy jelentős névváltozás, vagy asszonynevek. Lánykori néven van fölvéve, asszony néven van fölvéve. Kész? Hogy?
Nem érünk el a kanálisra.
Oké. És az ő nevüket tessék szeresen elolvasni, mert ők vettek részt a projektben. Mészáros Tibor, Túróci Gergely, Törődalmas, Simon András. Köszönöm a figyelmet. Thank you.